Fél óra. Fenntartható? Remélem, hogy igen. Az önfigyelme fenntartható a következő fél órában. A zöld mellett a fenntarthatóság témájának sokféle színét, oldalát, hangját mutatjuk meg a Corvinus Egyetemi Könyvtár podcast sorozatában. Sipos Júlia vagyok. Vendégünk Hajnal Zsófia, a Budapesti Corvinus Egyetem doktori iskolás hallgatója. Zsófi, a BGN tanítasz, nálunk a Corvinuson írod a doktoridat.
Igen.
Mi a témád?
Én a morális gazdaságtan újraértelmezéséről írok, dr. Hámoli Balázs témavezetése mellett, és igazából nem is tudom, hogy már elkezdtem összefoglalni, vagy...
Szerintem most csak mondd el a címét, utána még úgyis beszélünk róla.
Rendben. Tehát, ahogy mondtam, ez a morális gazdaságtan újraértelmezése, amellett, hogy kutatok és oktatok, van művészeti tevékenységem is, és nemrég jelent meg egy verses kötetem.
Hát tulajdonképpen ennek az apropóján is vagy itt, hogy hogyan is lesz valaki egyszerre közgazdász megköltő, de kezdjük rögtön a tényekkel. Tehát akkor először a címét szeretném hallani a doktoridnak, és utána pedig beszélünk a verses kötetedről.
Igen, a doktorim címe Reinterpreting the Moral Economy, tehát a morális gazdaságtan újraértelmezése, és a verseskötetem címe pedig Unfulfilled, tehát beteljesületlen versek a szerelemről, a vágyakozásról és a reményről.
A kiadó ajánlásából idézek, a szerelem az élet legfőbb mozgatórugója, amely összetartja az univerzumot. Hajnal Zsófia ritmikus, dallamos, olykor szójátékokkal fűszerezett versei ennek az érzésnek a lényegét próbálják megénekelni, melyre még távol létében is örökké vágyunk. A cím egyfajta lehetetlen küldetést, ellentmondást sugal, előrevetítve a vágyott szerelem elérhetetlenségét, a paradoxonok szépen összefonódnak, minden kérdésre egy a válasz, az ember, akit a szerelem ereje tesz élővé. A kötet angol nyelvű, és azt mondja, kanadai kiadónál jelent meg. Mi ennek a története? Meséld el!
Magának a kiadásnak a története az, hogy egy kicsi magyar kiadót kerestem meg, az Abarth kiadót, akiknek történetesen van egy kanadai barátkiadói partnerük, a Libras Libertad, akiknél megjelent ez a könyv, és maguknak a verseknek a története az sokkal hosszabb, sokkal távolabbra nyúlik vissza.
Akár... Hogy kezdődött?
Én 2009-ben kezdtem egy mérnök szakon, még egy angol egyetemen, és ott, amikor első éves voltam, az első előadásra bejött egy másodéves hallgató az évfolyamtársával, laborköpenyeket árultak, és így kezdődött. Ők ültek az elsősorban, mi a másodikban, mondta az óraadó, hogy ismerjetek meg egymást, mondták, hogy ők igazából másodévesek, de akkor megismerkedtünk, és ez egy olyan szak, amit aztán ott kellett hagynom, több bokból is, és pályát is váltottam közben, vagy hát akkor még csak tanulmányokat váltottam, de az érzések megmaradtak, és azokat az emlékeket idézem, és a legkülönféleképpen fejezem ki, és igazából ezek a versek az önkifejezésem legmélyebb csatornája, én azt mondanám.
Az önkifejezésedben viszont az is benne van, hogy számodra nagyon fontos a világ, a fenntarthatóság, a természet, és... majd rátérünk, de hát ehhez kapcsolódik a doktori témád is, de olyan két verset választottunk, ami pontosan tükrözi ezt is, ami a te személyiségednek az egyik lényegi magva. És akkor légy szíves, ezeket olvasd fel.
Rendben. Az első vers, az a Butterfly Self címet viseli. Előjáróban csak annyit mondani kell, hogy ez reflektál elsősorban az állatvilággal való kapcsolatunkra, de tágabban a teljes ökológiai rendszerrel, hogy mi lesz akkor, ha nem zsákmányoljuk ki, hogyha nem ejtjük rabul, hogyha nem ejtjük fogjul. És akkor mondom is. Butterfly self. I was looking you in the eye, like a short-term memory butterfly. Didn't know why I'm in your hands. Why my life on you depends. You opened windows, opened doors. I felt like I needn't be yours. I was free, I spread my wings, but instead of flying, I wrapped you in. My butterfly self and my prince, we've been together ever since. To place my love, I've happily sworn into the hands where it was born.
Köszönjük, és ahogy utaltam is rá, hogy nem kell nagyon erőltetni azt a kapcsolatot, ami a verseid és a doktori témát közötti ív, mert hiszen amikor az erkölcsgazdasággal foglalkozol, akkor abban mai értelmezésünkben az sokkal tágabb, mint mondjuk a környezetvédelem. Most nagyon leegyszerűsítettem a fenntarthatóságot, szóval ezen már jóval túl vagyunk, ma már pontosan tudjuk, hogy ebbe beletartozik az emberek és emberek közötti viszony, a társadalmi egyenlőtlenségek ugyanúgy, mint tényleg az ökoszisztéma fenntarthatósága. És akkor kérlek, hogy mondd el, hogy tulajdonképpen mi is ez a téma, amivel te foglalkozol egyáltalán. Mi az, hogy erkölcsgazdaság? Mert hogy utána néztem, azért ennek jelentős szakirodalma van.
Igen, egy kicsit messzebbre indulnék, azt mondanám el, hogy amikor, ahol a versek elkezdtek születni, ahol az érzések megszülettek, ott kezdtem el mélyebben gondolkodni ezekről az összefüggésekről, ahogy egymáshoz viszonyunk, ahogy a társadalomban működünk, és azt mondanám, hogy abban az évben, rákövetkező évben, 2010-ben született meg az első olyan gondolatrendszer, amire azt mondom, hogy az első elméletem, és ez lett aztán az alapszakos témám, de hogy ahogy épült ez a rendszer, ez a gondolati világ, úgy jutottam el a közgazdaságtanig is, először nemzetközi tanulmányok alapszakon keresztül, de átveszem a közgazdaságtan világába, és az etikaim az mindvégig megvolt, és igazából nekem is az a célom, hogy ezt az erkölcsgazdaságtant, vagy morális gazdaságot, vagy gazdaságtant, ezt felemeljük a jelentését arra a szintre, amekkora lehetőséget a fogalompár tartalmaz. Úgyhogy tradicionálisan úgy értelmezik ezt, mint közösségek, akik az igazságról, vagy az igazságosságról közös értékeket vallanak, azoknak vannak fenntartási mechanizmusai, és hogy nyomást is tudnak gyakorolni egymás között azért, hogy fenntartsák ezeket a kis közösségeikben, vagy közepes közösségeikben. De én azt szeretném, hogy ez a fogalom, ez tényleg azt jelentse, hogy egy morális gazdaságban élünk, ez akár globális méretű lehet, és hogy ezek ilyen felszínesen hangzónak, vagy tág fogalmaknak hangzónak, de hogyha egy jó és etikus gazdaságot képzelünk el az erkölcs gazdaságtan, vagy morális gazdaságtan alatt, szerintem az az, amikor a fogalom eléri ezt a jelentésbeli telítettségét igazából.
Tehát akkor valahogy, ahogy így beleolvastam az abstraktodba, ez a win-win helyzet lenne, tehát akkor ugye ez úgy mindenkinek jó lenne, például a földbolygónak is. De találtam nálad egy kulcsszót, azt, hogy racionális önzetlenség. Mi ez a fogalom?
Igen, tehát, hogy nálam az etikai elemek közül az önzetlenség az kiemelkedik, és azért hivatkozok rá racionális önzetlenségként, mert egy tág perspektívában egy társadalmat és környezetet rendszerszerűen szemlélő hát látásmódban igazából be kell látnunk, vagy belátjuk, vagy rálátunk arra, hogy a másik ember jól léte, az vagy előfeltétele, vagy kölcsönhatásban van a saját jól létünkkel, a másik csoportok jól léte, másik közösségek, másik, mint az állatvilág, másik állatfajok, stb. Tehát, hogy itt egy sokkal tágabb nézőpontról van szó.
Makró szinten valamiféle szintézis jön létre, egy dinamikus egyensúly, de hogyan születik meg ez a dinamikus egyensúly?
Igen, itt lehet, hogy már behozom a módszertani aspektusokat is, tehát, hogy...
Mi a módszertanod?
Igen, ez egy ilyen építkező disszertáció, először egyfajta, hát ilyen hegeli dialektikában szembeállítottam azt az értékrendet, ami a materialista javak felhalmozását priorizálja, szemben a véges szükségletekkel, annak a látásmódjával, és arra világítottam rá, hogyha magát az önzetlenséget, mint szükségletet szemléljük az emberekben, akkor létrehozhatunk egy olyan rendszert, amiben az egymáson való segítés az további értéket teremt, akár egy önérdekkövető paradigmában is. És igazából erre épült egy szintézis, amit én morálgazdasági szintézisnek nevezek, ahogy levezettem, hogy a ezekből a szükségleti premisszákból, tehát véges materiális szükségletek, másokon való segítésnek a szükséglete, levezethetőek egyensúlyok a kibocsátás és a szükségletek között. Ugye itt párhuzamot vonhatunk kereset és kínálat között, de hogy én egy kicsit más fogalmakban gondolkodtam. És ezek az egyensúlyok aztán meghatározhatók különböző technológiai szinteken, az idő haladásával, technológiai haladásával, és az még beépíthető egy ilyen makrokörnyezetbe, magába az ökológiai közegbe, hogyha a bolygó eltartó vagy fenntartó képességére gondolunk például.
Felvetődik az emberben, hogy hogyan lehetséges bármilyen egyensúlyi állapot a gazdaságban létező hatalmas egyenlőtlenségek talaján, mert hiszen most éppen azt látjuk, hogy milyen tőke koncentráció és egyebek zajlanak a világban, és szinte nőnek ezek az egyenlőtlenségek. Tehát ez ennyiben egy kicsit utopisztikusnak érzem az elméletedet. Mit írsz erről, vagy hogy gondolkodsz erről?
Hát én semmiképp nem akarom, hogy történelmi ideológiai fogalmakat végeznek rám, és ezért hangsúlyozom, hogy ezek nem top-down folyamatok. Tehát amikor a disszertációmban eljutok a következtetésekig, akkor is az oktatást, a tájékoztatást, a tudatosítást hangsúlyozom, és azt hiszem, hogy ezeknek hálózati effektusként tényleges hatása lehet. Tehát, hogyha az emberek rálátnak, beismerik, felismerik, látják a hasznát ezeknek a mechanizmusoknak, akkor elindulhatnak angyali körök.
Sőt, szerintem ezek már léteznek is. Van a te környezetedben ilyen?
Igen, sok van. Itt ezt nem mondtam még a módszertan, de interjúkat is felvettem például, és sok különböző perspektívában láttam, volt adománygyűjtő igazgató, volt alapítványvezető köztük, és igazából nagyon sok példa van, legyen szó az időbeli, pénzbeli, cselekvésbeli segítségről, de közben meg vannak ellen hatások is, úgyhogy ezek egy ilyen feszültségben vannak.
De működik minden esetre, tehát látunk példát ezekre, és tehát akkor van az interjú, a módszertanodban van az interjúkészítés, egy kvalitatív, és akkor van egy kvantitatív rész is?
Hát az, hogy morálgazdasági szintézist építek, az igazából egy matematikai formalizálása és vizuális modellekkel való leírása az elméletnek, és azt támogatom meg egy ilyen interjús gondolathálóval, amit különböző szakértők és stakeholderek vagy érintettek mutattak nekem.
És most milyen stádiumban van a dolgozatod éppen?
Én azt szeretném gondolni, hogy a végső stádiumban, nem közvetlenül leadás előtt, de hogy végső lépéseket, csimításokat, apró módosításokat végzek rajta, és közeli határidőt szeretnék kitűzni még ebben a fél évben.
Egyébként utaltam rá, hogy milyen nagy szakirodalma van a témának, hogy volt ezek között kedvenced, vagy amire építesz?
Hát, ez nagyon nehéz megmondani, mert óriási a merítés, és ugye hivatkozhatnék a klasszikus morál közgazdászokra, vagy a későbbi klasszikusokra, vagy akik esettanulmányokat építettek, vagy akár vannak, akik a politikában használták fel ezt a fogalmat, ez a korai története a dolgoknak. És aztán vannak, akik meg támogattak engem abban, hogy az írásaikkal, hogy újraértelmezzem a fogalmat. Igazából ezek az emberek köthetőek a Corvinus Egyetemhez is. Például megemlíteném a gazdaságetika központot, akikkel együttműködésben vagyok. Amúgy a világgazdasági doktori programon vagyok, tehát a világgazdasági tanszék munkatársai is támogatóak. De hogy egyet kiemelni, az nagyon nehéz lenne.
És ez az egész fenntarthatósági helyzet, amiben most élünk, ez kedvez ennek a morál közgazdaságnak, a morálgazdaság elméletének? Vagy nincs összefüggés?
De összefüggés van nagyon szoros, csak azért hezitáltam most, mert most nagyon gyorsan változnak a dolgok, itt fenntarthatósági helyzetben, ugye most 2025 elején vagyunk, és itt nagy változások vannak. Azt mindenképp azt mondom, hogy aktuális, fontos, és remélem, hogy hatása lesz annak, amit írok, és hogy minél szélesebb körben tudom ismertetni, de az ellenhatások nőnek jelenleg, én úgy érzékelem a világban, úgyhogy lehet, hogy ez még fontosabbá teszik, nem tudom.
Ezt a kötetet milyen körben és hogyan terjesztik?
Ezt a kötetet legközelebb holnap után fogom elvinni egy felolvasó este. Akik inspirálták, azok is ott lesznek páran. Ez a Budapest Poetry Collective közösség, és vannak ilyen open mic eseményeik. Amúgy pedig csináltam ilyen kisebb akciókat, hogy elpostáztam például világ különböző tájaira, ilyen kis könyves kávézókba, ahol hasonlóan, mint Budapesten is működik néhány ilyen könyves kávézó, meg lehet találni olvasnivalókat a fogyasztás közben. Még eszembe jutott, hogy ahogy mondtad, a művészet és a fenntarthatóság kapcsolatát, meg a művészet kulcsfontosságát, én amikor alkotok, mint kutatásban, mint a művészetben, nem úgy érzem, hogy most valamit kitaláltam, vagy feltaláltam, vagy ilyesmi, hanem egy tudást testből kifaragtam, egy kihaláztam valahonnan, de hát, hogy ezek így rábukkanok az utamon, kvázi. És az, hogy van egy ilyen morális iránytű bennem, ez pedig mindig megerősít, és ezek a rátalálások is így visszacsatolják. Szóval ez egy olyan pozitív mechanizmus, amit szívesen át is adnék akár.
És mi ez a közösség? Mesélj, ahova most mész felolvasni a verseidet. Kik ők?
Ők angol nyelven író budapesti lakhelyű, székhelyű költők, különböző korúak, különböző nemzetiségűek, és...
Hol lehet benneteket megtalálni?
Ha a Budapest Poetry Collective-re rákeresnek az emberek, akkor például Facebookon, azt tudom.
És hol lesz maga ez a felolvasás?
Ez a Maszolik kávézóban lesz. Hogyha ezen a ponton beszúrhatom, hogyha már ilyen elérhetőségeknél tartunk, a kötetem az elérhető a Lírán, de az Amazon is, és hogyha pedig valaki a tudományos tevékenységemre kíváncsi, akkor a Google Scholaron, LinkedIn-en, X-en és a Zsófia Hajnal Ideas kulcs szavakkal megtalálható oldalon követhetik ezt.
Én kiírtam egy sorost, amit majd el fogsz nekünk olvasni angolul, de mondjuk magyarul inkább két ilyen mottónak tekinteném, vagy életmottónak, majd elmondod, hogy jól gondolom-e. Az egyik, hogy ahelyett, hogy vámmentesen vásárolna, csak repüljön haza biztonságban. Nyilván egy repülőtéren állva gondolhatom én ezt, és szoktam is gondolni. A másik pedig az, hogy mi leszel, ha gazdag leszel. Nagy emberbarát leszek. És ez hogy hangzik angolul?
Igen, ezek angolul még rímelnek is. Az első az, hogy instead of shopping duty-free, just fly home in safety. Ez igazából úgy született, hogy vártam haza egy rokonomat, és arra gondoltam, hogy nem tartok igényt már materiális ajándékokra, akárhonnan jön, hanem az a legfontosabb, hogy hazarepüljön, és biztonságos legyen az útja, és igazából ez összhangban van azzal, hogy én minimalista vagyok materiálisan, tehát, hogy nem kell annyi tár, nem kell annyi vásárlás. Igen.
A másik pedig, hát az nyilvánvaló, talán az eddigiekből is kiderült, hogy emberbarátnak tartod magad?
Ez angolul úgy hangzik, hogy what will you be when you will be rich? I'll be a great philanthropist. És ez a philanthrop oldal, ez igen, hogy el szoktam volna adni, hogy de mi lenne, hogyha valamikor valami óriási szerencse folytán, óriási materiális bőséghez jutnék, és azon gondolkodok, hogy azon túl, hogy ki kell segítenünk a közösen környezetemben, én a rendszeres adományozást és az adományozás is nagyon fontosnak tartom, és szerintem ez egy csodálatos lehetőség lenne. Igen.
És mielőtt a beszélgetés végén szeretném, ha még valamit felolvasnál nekünk, azért mégiscsak szeretném, ha mondanál arról valamit, hogy mit gondolsz arról, hogy az emberekben miért válik ez így ketté az, hogy valaki verseket ír, és a költészetben is él, illetve hát egy annyira annyira realisztikus témával foglalkozik, mint a közgazdaság. Plusz végül is mind a kettő egy emberben ott van, ahogy benned, de hogy szoktál-e találkozni ilyen meglepődésekkel, hogy na hát, hogy lehet ez?
Igazából egy-egy közegben csak az egyik szerepemet szoktam hangsúlyozni, úgyhogy nem annyira, meg nem olyan régen vagyok publikált költő, ez egy friss kötet a tavalyi végéről, úgyhogy még nem volt alkalma kinyilvánulni ezeknek a meglepődéseknek.
De mondjuk ebben a verses csapatban ismernek téged, és tudják rólad, hogy az alkotók között, hogy mivel foglalkozol, ők ezt természetesnek tekintik, hogy ez meg a másik éned, aki velük rendszeresen találkozik, felolvassa a szövegeit.
Szerintem igen, de néha fel is használom így humor forrásaként, hogy hát igen, nappal közgazdászadók, éjjel költő, vagy hogy amikor versekbe beépítek, nem feltétlenül fenntarthatósággal kapcsolatos elemeket, de gazdasági elemeket, gazdasági szereplőkről akár, akkor az a humor forrása is lehet.
Mindenesetre akkor most kérlek, hogy még búcsúzóul halljunk tőled egy szöveget.
Igen, a másikat is a kötetből választottam, és ez egy nagyon rövid lesz, és még előjáróban hozzáfűzném, hogy nagyon remélem, hogy idén kevés évszakváltozással találkozunk, mert ez minden évben változhat, de hogy remélem, hogy nem lesz túl extrém. És akkor olvasom. Spring. Would spring not start? You are my spring. Have I your heart? Have everything.
Fél óra. Fenntartható? A zöld mellett a fenntarthatóság témájának sokféle színét, oldalát, hangját mutattuk meg a Corvinus Egyetemi Könyvtár podcast sorozatában. Sipos Júliát hallották.